Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tavalyi évelei jelentős élelmiszerár emelkedések okozta bázishatás miatt idén januárban jelentős éves szintű árcsökkenést mértek az M4 nyugdíjas árkosár értékében. A gazdasági lap azt írja, az idősek havi nagybevásárlása januárban 1,3%-kal 362 forinttal lett olcsóbb a három hazai hipermarketláncnál decemberhez képest. A januári 28.565 forintos árkosár értéknél alacsonyabbat utoljára 2024. szeptemberében mértek az összeállítás szerint. Az M4 nyugdíjas árkosárindex értéke most mínusz 7%, ami azt jelenti, hogy az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára 2137 forinttal 7%-kal alacsonyabb, mint 2025 elején. Novemberben az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanap hatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohány termékgyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be. Már a új világpolitikai korszak köszöntött be, és ennek alapját egy nagy globális patrióta forradalom adja, amely Budapestről indult és Washingtonban kapott mindent elsöprő rendületet, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter. Az Európai Unió elveszítette a meghatározó szerepét, mind a globális politikában, mind a világgazdasági rendszerben, húzta alá Szijjártó Péter. A tárcvezető a Nem unasz hajnala litván pártelnökét fogadta, köszönetet mondott Remigijus Zemaitaitasnek, amiért a nemzetközi politikai vitákban többször is kiállt Magyarország mellett, amikor a kormány méltatlan támadásoknak vagy rágalmaknak volt kitéve. A felsőoktatásban tanulók életútját, tanulását és kitartását segíti az az új pályázat, amelynek keretében 28 milliárd forintot biztosít a kormányzat, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2 műsorában. A cél a lemorzsolódás csökkentése, miután egy első évesnek kihívást jelent megszokni az egyetemi környezetet, ismertette Hankó Balázs, hozzátéve, hogy a program egyetemi oktatók, kutatók, fiatal egyetemisták, hallgatói önkormányzatok és vállalati partnerek segítségével valósul majd meg. Tavaly 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, közölte a MÁV csoport. A támadások döntő többsége elsősorban a jegyvizsgálókat érintette, az esetek súlyossága a szóbeli fenyegetéstől a tetleges bántalmazásig terjed, Újfehértónál például egy jegyvizsgálót paprikaszprével fújtak le. A volán járművezetőket 48 alkalommal érte támadás, leginkább Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben. A farsangi időszak közelettével a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve átfogó piacfelügyeleti ellenőrzést indít, a gyermekek számára készült maszkok, jelmezek, parókák és egyéb farsangi kiegészítők biztonságosságának vizsgálatára. A farsangi és más jelmezes alkalmak során gyakran használnak gyertyát, mécsest vagy egyéb nyílt lángot a hangulat megteremtésére, miközben ezek a jelmezek, maszkok és parókák jellemzően szintetikus műszálas anyagból készülnek, így könnyen meggyulladhatnak, tájékoztat a hatóság. Ma hajnalban délnyugaton volt a leghidegebb, közölt a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A Zala vármegyei Murakeresztúron mínusz 21,7 fokot mértek. Tegnap a hóátfúvások adták a legtöbb munkát a katasztrófavédelemnek, kétszer annyi káresethez riasztották a tűzoltó egységeket, mint januárban ilyenkor megszokott. A rendkívüli időjárással összefüggésben 54 esetben volt szükség a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek munkájára. Összesen 271 ember 68 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán. Iránban több száz tüntető vesztette életét a december végén kezdődött demonstrációk megtorlásában. Az elnök azt mondta, külső ellenségek destabilizálni igyekeznek az országok. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, szükség esetén Washington segíteni fog a demonstrálóknak. Végül az időjárásról. Újabb csapadék érkezik hajnalra, a Dunántúlon majd ónos eső, fagyott eső, máshol általában inkább hó formájában. Holnap délután kezdhet tisztulni az ég. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 15, napközben mínusz 5 fok körül alakul majd. Enyhülés következik az időjárásban, ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy az átmeneti időszakban tehát ónos eső is hullhat, akár tartósan is. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először vízilabdával, ezt követően a Debreceni Egyetem mozgásprogramjával, majd testépítéssel, végül pedig a Sátoraljaújhelyi új pumpapályával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál viszont fele más évet zárt a magyar vízilabda sport. Az elmúlt évet Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke értékeli.
Talán nem is 25-be kezdeném, hanem 24 őszén. Az olimpia utáni időszakkal. A legfontosabb az az, hogy ugye volt egy negyedik és egy ötödik helyünk, és az volt a cél, hogy ezzel tudtuk is, hogy az a feladat, hogy ezeket a csapatokat kicsit újjá kell építeni, kicsit változtatni kell, vagy talán nem is kicsit. És ez volt a kifejezetten az én, hogy is mondjam, elvárásom, és azt hiszem az elnökség hasonlókat gondolt az új kapitány, vagy régi új kapitányok felé. És nagyon fontos volt, hogy ez a munka ez 25-ben elkezdődjön, vagy megkezdődjön, és én azt gondolom, hogy ez jó halad, és nem csak, hogy megkezdődött, hanem annál talán egy picit több is, és nem amiatt mondom, hogy két döntőt játszottunk a világbajnokságon, hanem igenis feltűntek azok a fiatalok, belettek építve, lehetőséget kaptak, akik majd később mondjuk 27-ben vagy 28-ban az olimpián vagy a budapesti világbajnokságon ugye 2027-ben ennek a csapatnak az osztopai lehetnek, vagy meghatározó játékosai, ők bemutatkozhattak, megmutatták, hogy jók, jogosan kapták meg ezt a bizalmat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt talán a legfontosabb, illetve hát az, hogy két VB döntőt játszottunk, az mindenképpen nagyon jó, sajnálom, hogy legalább az egyik nem lett meg. Hogyha azt mondom, hogy a felnőttel szinte teljesen vagy 100%-osan elégedettek lehetünk, ez nem igaz, vagy nem teljesen igaz az utánpótlásnál, azt pontosan tudom, meg tudjuk, hogy nem lehet mindig győzni, vagy nem az van, hogy akkor mindig döntőket játszunk, ez egy ilyen lehetetlen vagy teljesíthetetlen elvárás lenne, viszont az elmúlt évek elkényeztettek minket, tehát nagyon, nagyon jók voltak, vagy kiemelkedően jók voltak az utánpótlás eredményeink, ezek a nüanszok valahogy mindig felénk dőltek el, ugye volt olyan év, hogy mindkét felnőtt alatti csapatunk világbajnok lett, tehát az U20-as válogatottak. Ez tényleg megismételhetetlen valószínűleg, ettől függetlenül én azt mondom, hogy nem lehetünk elégedettek az idei évvel. Pont emiatt talán a kiemelt a legfontosabb a két U20-as válogatott, és az egyik negyedik lett, a másik pedig a fiúk ugye negyedikek lettek, a lányok pedig ötödikek, még ha csak ötméteresekkel is kaptak ki a negyed döntőben a később világbajnok spanyoloktól, de úgy gondolom, hogy különösen a felnőtt alatti válogatottaknál talán ennél több kell, hiszen onnan építjük be közvetlenül majd a felnőtt válogatottba a játékosokat, úgyhogy azzal nem lehetünk elégedettek. Itt az okokat megnéztük, vagy megvizsgáltuk, egy picit majd talán másfajta munka is kell, ebbe is belekezdtük, hogy ezeknek az alapjait elkezdtük letenni. Úgyhogy ezt én fontosnak gondolom, függetlenül attól, hogy hanyadikok vagyunk, mondom, a legfontosabb cél az, hogy a felnőtt válogatottba be tudjunk építeni játékosokat.
Madaras Norbert beszélt a nemzetközi utánpótlás mezőnyről is.
Ugyanazok a nemzetek a legjobbak benne, hasonló különbségekkel. Tehát van olyan utánpótlás világverseny, hogy szintén az összes negyed döntő egy góllal vagy ötösökkel dőlt el, vagy büntetőkkel dőlt el. Nüanszok döntenek, tehát pici dolgok az elmúlt években, ezek inkább nekünk kedveztek, idén semmiképp sem, de hát az a dolgunk, hogy ezeket magunk felé billentsük. Nagyjából hasonló nemzetek vannak, és hasonlóak ugyanúgy a női, illetve a fiú vagy férfi mezőnyben, mint a felnőtteknél, tehát szinte egy az egyben ugyanaz.
Elárulta azt is, hogy mint elnök mit szeretne elérni ebben az olimpiai ciklusban.
Eléggé maximalista vagyok, tehát teljesen nem vagyok, vagy szinte soha nem vagyok elégedett, vagy talán majd, hogyha valamelyik csapatunk az olimpiai dobogó tetején áll, még ha én már gólokat nem is lőttek, de azért igyekszem őket segíteni, ahogy csak tudom. Úgyhogy azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, vagy jó úton vagyunk, mondjuk így. Hiszen a végén fog ez majd a négy évnek a végén kiderülni, hogy ez jó volt-e, vagy nem, vagy valóban jó úton voltunk-e, vagy nem teljesen. Úgyhogy azt hiszem az első évben, amit lehetett, azt megtettük, megcsináltunk. Most a legfontosabb feladat, hogy bizonyos dolgokkal talán az utánpótláson is változtassuk, vagy egységesebbé tegyük, kicsit központosítsuk. Én ezt most olyannak látom, amivel nem csak a következő, hanem inkább az azután olimpia, vagy olimpiák alapjait tudjuk letenni, hogy mindig ott legyünk a legjobbak között. Amit az én fejemben van, én úgy tűzök, hogy mindig ott a legjobb négyben, ez egy ilyen alapszélkütőzés, még ha tudom is, hogy ez milyen nagyon-nagyon nehéz. Az olimpiák évében különösen valahogy mindenki összeállott, 7-8 ugyanolyan csapat van. Megint egy példát kell mondanom, a párizsi olimpián a csoportmeccsek után a két első, második helyezett kikapott a negyed döntőben. Tehát a negyedikek meg a harmadikak jutottak tovább a négybe. Ez azért azt mutatja, hogy majdnem mindegy, hogy első vagy negyedik, mert nagyon pici különbség van a csapatok között. Egy-egy meccsen minden lehet.
Beszélt a szingapúri világbajnokságról is, ahol mindkét együttesünk ezüstérmet szerzett.
A lányoknál sajnáltam a döntőt, valahogy ott amilyen jól játszottunk az elődöntőben, ott utána nem tudtuk ezt valahogy kijátszani, vagy megmutatni még egyszer. Ott azt mondom, hogy nem volt igazából esélyünk. A férfiaknál más a helyzet, ott az utolsó negyed előtt még egy góllal vezettünk, de végül jobb volt a spanyol csapat, ezt ki kell, hogy mondjuk, vagy kimondom. Ugye ezen a VB-n a csoportmeccseken is találkoztunk, ott is legyőztek minket, tehát jelenleg ők voltak a legjobbak, vagy ezen a nyáron mindenkinek jobbak voltak, ha nem is sokkal, de jobbak voltak. Biztos más lehetne, vagy ha megint lejátszanak, lehet, hogy más lenne ez a meccs. Azért voltak hiányzóink, ugye említettem például Fogásomát, aki az utolsó pillanatban dőlt ki, és bár nem teljesítették rosszul a kapusaink, ott például azon a poszton biztos, hogy volt benne még talán több, de két VB újonc kapussal mentünk, akik azt gondolom, hogy megállták a helyüket, de egész más egy VB döntőt játszani életed első világversenyén, úgyhogy ebben több volt, nem vagyok telhetetlen, de hát van még feljebb is, ezt láthattuk. Mert a VB közben nyilván visszajutnak hozzám hangok, vagy üzengetek szakmabeliekkel is, aki amikor megtudták, hogy nem jöhet a Soma, aztán két meccs után kidőlt a Jansik Szilé, ugye egy szemsérülése volt, vagy Zalánki Gergő ott se volt, ugye nagyon sok ilyen üzenetet, vagy hangot hallok, meg kapok, hogy mi lett volna, ha, de hát ebben nincs semmi lett volna, ha. Tehát annyi minden más lenne a nem csak vízilabdában, a világ sportjában, ami lett volna, ha. Nem is jó ezeket hangoztat, egyfelől kifogás talán nekünk is, a játékosoknak is, de hát itt nincs kifogás abban a pillanatban, hogy kiesik valaki, onnantól a következő naptól, vagy attól a pillanattól az a csapatod. És nem hiszek ebben, tehát hogy ha én ezt elmondom itt meg ott, még ha valid is, vagy igaz is, elkezdem felmenteni az aktuális csapatot, a játékosokat, vagy az edzőket. Lehet, hogy más lett volna, biztos más lett volna, de most így volt a csapatunk, így kellett ezt az egészet megoldani, és majdnem tökéletesen megoldottuk így is. Én együtt laktam a világbajnokságon is a két csapattal, sőt, ugye bevezettük azt, még mielőtt elnök lettem, a csapatok mindig külön laktak, most pedig azt gondoltam, hogy igen, ez a magyar csapat együtt, a két válogatott, és legyünk együtt. Ennek van abszolút még olyan támogató hatása is, hogy nyilván vannak csapatorvosok, masszörök, össze tudnak beszélni, hogyha valami gond van, vagy sérülés, vagy tanács kell. Ugye azt gondolom, hogy ez így a helyes, ahogy az is helyes, hogy én a csapatok közelében vagyok, és ugye nem szólok bele dolgokba, de a szövetségkapitányokkal egyébként is jó a viszonyom, de elmondom a véleményemet, szakmai véleményemet is. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok meccset láttam, jól ismerem a játékosokat, talán még néha tudok is segíteni, de a végső döntés az mindig az övék. Tehát én nem szólok bele ezekbe a dolgokba, vagy tudom, hogy mi a dolgom, vagy meddig mehetek el, de hogyha meg a csapattal valamilyen gond van, vagy helyzet van, amit meg kell oldani, ott meg úgy gondolom, hogy jó, hogyha közel vagyok, és jó, hogyha tudok segíteni. Nem gondolom, hogy ezt ők, nem azt mondom, hogy nagyon igénylik, de én ezt megbeszélem mindig velük. Ha kell, észrevétlen vagyok, ha kell, akkor beszélek a csapattal, itt is volt olyan, de nem sokat. Tehát például az első spanyol meccs után pont megbeszéltem a Zsoltal a fiúknál, hogy beszéltek-e 5 mondatot. Félig úgy beszélek, mint egy volt játékos, vagy sportvezető, félig úgy, mint a szövetség elnöke. Tehát elmondom a véleményet, abszolút pozitív voltam, azt hiszem, és biztattam őket.
Madaras Norbertet, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották. Az egészséges életmód és a rendszeres mozgás ma már nem csak egyéni döntés kérdése, hanem közösségi ügy is. A Debreceni Egyetemen pedig egyre többen bizonyítják, munka mellett is van lehetőség az aktív, egészségtudatos életre. Az elmúlt években egy olyan kezdeményezés indult el és fejlődött folyamatosan, amely kifejezetten az egyetem dolgozóit szólítja meg, a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, valamint a dolgozói szabadidős és egészségprogramok egyre színesebb kínálata. Mag Zoltánt, a DEAC szabadidős sport szakosztályának vezetőjét hallják.
A DEAC-nak, mint nagy egyetemi egyesületnek rengeteg eredményes versenysport szakosztálya van. De körülbelül 4 évvel ezelőtt kancellár úrral arról beszélgettünk, hogy és mi van a dolgozókkal, mi van az egyetemi közösség többi tagjaival, ők mit csinálnak. És ugye a DEAC-nak volt szabadidősport szakosztálya, és elhatároztuk, hogy valamilyen programot indítunk. Tulajdonképpen ez lett a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, ahol a dolgozók egymással, illetve a szervezeti egységek egymással versenyezve, de az egyéni mozgáspontokat gyűjtve vívnak ilyen kis egészségcsatát. A dolgozók azok érdeklődve figyelték ezt a programot, az elején még csak gyengén csatlakoztak be, de aztán a végén, illetve a közepén már nagyon lelkesek voltak, és nagyon érdekes volt látni, hogy az egyéni lelkesedés az hogy változott át közösségi lelkesedésé, hiszen itt a szervezeti egységek versenyeznek, de az egyének írják be a nyilvántartásba a mozgással gyűjtött pontokat. Közel 1700-an csatlakoztak, a célunk az, hogy elérjük a 2000-et, ami a egyetemi dolgozói létszám kerekítve körülbelül 20%-a, tehát azt mondhatjuk majd, reméljük egy-két éven belül, hogy minden 5. dolgozó ennek a mozgásprogramjak a résztvevője. Maga a mozgásprogram az egyéni mozgásokra épül, mindenki azt mozog, amit akar, és ezt bejegyzi. Amit a szabadidős sport szakosztály szervezett külön a dolgozóknak, az az úgynevezett campus jóga, ahol helyben a dolgozók rögtön munka után tudnak jogázni. Egy friss kezdeményezés a székjóga, ahol az ülő munka okozta problémák kezelésében segítünk azzal, hogy elsajátítanak egy egyszerű, de nagyon hatékony technikát. És vannak még rendezvényeink, ilyen a 24 vagy 48 órás mozgás kihívás, ahol 24, illetve 48 órán keresztül folyamatosan mozogtak a dolgozók a DEAC pályán szünet nélkül. Érdekes, hogy például a mozgásprogramból kinőtt egy önálló szakosztály, az ultrafutó szakosztály, aminek a sztoria egészen röviden csak annyi, hogy a szakosztály tagjai ugyanazokon a versenyeken indultak, látásból ismerték egymást, de nem tudták, hogy ők a Debreceni Egyetem dolgozói mindannyian. És a mozgásprogram kapcsán ismerkedtek meg, és akkor azt mondták, hogy hát ha mindannyian ugyanaz sportolunk, és a Debreceni Egyetem tagjai vagyunk, akkor egy szakosztályt is indítunk. Tehát a programból kinőtt egy szakosztály. A másik nagy sikere a programnak az, hogy a egyedi eseményeken, mondjuk ilyen volt a 24 és 48 órás kihívás, ott több száz, az előző alkalommal több mint 500 dolgozó 2 napon keresztül folyamatosan egymást váltva mozgott, és ez, ahogy ők is elmondták később, egy óriási közösségi élmény volt mindenki számára. Volt, aki mindkét nap eljött. A Mozgás az ugye az egészség megőrzés céljából szükséges, azért motiválunk mindenkit, hogy minél többet mozogjon, de a mozgás kapcsán megismerkednek egymással az emberek. És ez nagyon érdekes, hogy munkánk kapcsán csak felületesen ismerjük egymást, amennyi munkakapcsolatunk van. De amikor egy szabadidős tevékenység, bármilyen sport és mozgás kapcsán találkozunk, akkor előbújik a munkatárs mögül az ember, és nagyon jó pofa történetek vannak, hogy milyen, elnézést a kifejezésére, de milyen jó fej kollégák vannak. Nagyon sokan megismerik egymást, tehát én magam is elkezdtem jógázni, és a jóga kapcsán már kis baráti közösségek alakulnak ki, mind a három kampuszon van jóga. A székjogát a szervezeti egységek szervezik, és mi biztosítjuk a jóga oktatót hozzá. Mindenütt jelen van a közösségi élmény, és tulajdonképpen ez az egyik mozgatórugója a programnak.
Mag Zoltán beszélt a pontozás menetéről is.
A regisztrációs felületen ők kiválasztják a szervezeti egységüket, ők kiválasztják azt, hogy mit mozogtak, és vannak ilyen úgynevezett egyenértékesek, bizonyos kalória mennyiség egy-egy pontnak felel meg, ők ezt egyszerűen kiszámolják és beírják. Ez összeadódik szervezeti egységenként, és minden hónap végén, a következő hónap elején, az előző hónap eredményei alapján díjazzuk a legjobb szervezeti egységeket. Így az egyéni mozgások átalakulnak közösségi mozgássá, közösségi eredményé, és nagyon jó azt is látni, hogyan ünneplik saját sikereiket, mennyire büszkék a egyéni sikerekből összeállt közösségi eredményért. Ez azért fontos, mert a hétköznapi életben azt tapasztaltuk, hogy mindenki saját magának igyekszik a sűrű programjába, napi programjába valahogy beiktatni, illetve mi is forszírozzuk, hogy valahogy iktassák be. És hát dolgozóknál ez sokszor nem egyszerű. Mert ugye munka, család, egyéb szerencsére most már egyre motiváltabbak, hogy megtalálják azt a időt, nem is tudom, ezt talán én időt, akár ha sport én időről beszélhetünk, amiben ők mozognak és tesznek így az egészségükért. Elért egy olyan mértéket, egy olyan nagyságrendet a program, hogy az egyetem jónak látta, ha egy koordinációs központ összefogja ezeket, illetve hát a szabadidősport szakosztály az tulajdonképpen egy kis szakosztály, ahol én a munkám mellett a szabadidőmben szervezem ezt a tevékenységet, tehát most már kapacitás korlátai is vannak annak, hogy tovább lépjünk, és a dolgozói szabadidős és egészségprogramok koordinációs központ létrejöttével, amit ugye DOSZEC-nek rövidítünk, új távlatok nyílnak, újabb kapacitások lépnek be, újabb kollégák, tehát egy aktívabb szerepvállalással az egyetem tovább tudja bővíteni a lehetőséget a dolgozóknak a mozgásra.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Mag Zoltánt, a DEAC szabadidősport szakosztályának vezetőjét hallották. Nem mindennapi magyar siker született Las Vegasban. A gyöngyösi testépítő Vancsú Marci hatalmas bravúrt ért el, megnyerte a rangos Las Vegasi versenyt, maga mögé utasítva a nemzetközi mezőnyt. A világszínpadon aratott győzelem mögött évek kemény munkája, kitartás és fegyelem áll. Hogy mit jelent számára ez a siker és hogyan tovább a csúcs után, erről hallják a sportolót.
Lényegében ez egy nemzetközi kvalifikációs verseny, ahogy, tehát aki itt dobós helyezést ér el, az ugye tovább mehet Las Vegasba, az olimpiára. És hát lényegében volt három kategóriám, amiből a legelsőt azonnal megnyertem, ez a figur kategória volt, tehát ez egy izmosabb kategória, tehát ennél már csak a fizik izmosabb itt ebben a versenyben. Aztán volt egy sportmodell kategóriám, ott második lettem, egy swimsuit kategóriám, ott harmadik lettem. Tehát lényegében mindenből hoztam egy-egy érmet az első versenyemen. Aztán végülis a verseny végeztével döbbentem rá arra, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mehetek. Tehát addig úgy nem is fogalmazódott meg bennem, hogy igazából az, hogy én ezt nyerhetem. Tehát nem, a pózoktatóm is, Henny is bízott bennem Márk is, hogy én ezt meg tudom csinálni, de saját magamban nem bíztam. Tehát oda mentem úgy, hogy megpróbálok mindent, amit tanultam, azt megmutatni a színpadon, és amikor szólítottak, tehát nekem igazából ott esett le, hogy ez komoly dolog, hogy én itt nyertem, és innen majd mehetek tovább. Aztán elkezdtünk már konkrétabban beszélgetni az edzőmmel, hogy akkor ideje készülni, tehát nem tesszük le a lantot, akkor most holnaptól indulás van. Tehát lényegében én egy vasárnapi napot megpihentem, szombaton volt a verseny, és én már hétfőn mondtam, hogy na, akkor mehetünk is edzeni, kész vagyok. De 70 országból jöttek oda versenyezni, és több mint 500-600-an voltunk körülbelül versenyzők. Nyilván ez megosztva kategóriákra, férfiak és nők között, de itt tényleg azok az emberek versenyeznek, akiket kiválogatnak, hogy mehetnek oda, tehát hogy érdemesek arra, hogy ott legyenek. Tehát azért végig mennek egy bizonyos lépcsőn. Például ez a verseny, ez pont az volt a legelső versenyem, hogy ha ott nyerek, akkor nyilván érdemesnek tartanak arra, hogy tovább lépjek. Hirtelen, amikor az ember odaérkezik, a millió, a helyzet, ahogy kinéz, ahogy egyáltalán az emberek viselkedése, a stílusa, a fények, tehát tényleg bekerülsz egy olyan helyzetbe, ami itthon nem jellemző. Nekem adott egy pici lazaságot az, hogy mindenkinek jó kedve van, nem voltak feszültek az emberek, mindenki mosolyog, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és ezáltal én is egy picit leengedtem, tehát nem éreztem magam annyira feszültnek. Lazasággal olyan, annyira jól éreztem magam lényegében, hogy bárhol lehettem volna, akkor is jól érzem magam. Abszolút tetszett a millió, tehát nagyon kedvesek voltak, mosolyogtak a bírók, a nézők, tehát lényegében jó volt fent lenni a színpadon.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Vancsó Marcsi testépítőt hallották. ...2025 egyik kiemelt Sátoralja újhelyi attrakciója volt az újonnan megépült pumpapálya. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkások számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sport szerelmeseit. Helyet kapott benne egy az országban még egyedülálló úgynevezett medence pálya is. Nagy Oszkárt, a kivitelező cég vezetőjét hallják.
A nyár közepén, vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják azaz gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd. Illetve pirossal jelöltük, itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöld csíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el. Tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság, általában a pályáknak. Nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek. Kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem, hogy erősen ajánlott, hanem, hogy kifejezetten kötelező. A bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A Sátoraljaújhelyi pumpapálya kapcsán Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzati támogatással egyre több olyan beruházás épül, amely a gyermekek, a fiatalok számára vonzó, szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. És nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont, és mozogjanak. És ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. de vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk az emblémben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül, az egyik itt Sátoraljöhelyen.
Az előző percekben Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Napok óta tart az extrém hideg, a hőmérséklet éjszakánként jóval fagyponttal elsüllyed. Ilyen időjárási körülmények között nem csak a közérzetünk romlik, hanem jelentősen megnő bizonyos betegségek kockázata is. A hideg különösen megterheli a szív- és érrendszert. Veszélyes lehet az idősekre, a krónikus betegekre és az utcán élőkre, de bárkit érinthet a kihűlés vagy a fagyás. Hogy mire kell odafigyelni és hogyan előzhetjük meg a bajt, arról most dr. Pelle Noémit, a Gyöngyösi Bugát Pál kórház szakorvosát Fekete Gábor kérdezte.
Talán azzal kezdhetnénk, hogy extrém hideg. Mit jelent ez? El vagyunk kettő szokva, nem kell ezen csodálkodni, hogy januárban hideg van, de talán ilyen extrém, amik mostanában jósolnak, jó pár éve nem volt. Hogyan készül fel erre egy emberi szervezet?
Így van, ugye hiába van tél, szerintem mégis mindenkit meglepett most ez. Felkészülni igazából nehéz erre. Leginkább az a legnagyobb probléma ilyenkor, hogy a szervezet lassan fog reagálni, és a legnehezebb pedig az idős betegeknek. Még egy fiatal szervezetet gyerekeket is megvisel, viszont ugye idősekben sokkal lassúbbak a válaszreakciók. Ez jelenti, hogy akár napokig is telhet, amíg hozzászoknak ehhez a hideghez.
Mégis mennyi idő, míg a szervezet rugalmassága tudomásul veszi, hogy hát bizony ez most sokkal hidegebb, mint kellene.
Hát ez több-több nap. Fokozatosan kell szoktatni magunkat a hideghez. Tehát, hogyha kimegyünk és arra számítunk, hogy órákat kint tartózkodhatunk anélkül, hogy bármit éreznénk, ugye az nem fog menni. Mindenképp lassan, szépen lassan hozzászokva ehhez a hideghez, én ezt javasolnám.
Ja, most, ahogy a időjárás előrejelzést nézzük, hát 10 napra gondolkodnak körülbelül ők is előre, már lehet látni, hogy a jövő hét folyamán is mond még havazást, és egy hét múlva csütörtökön megint azt a tartós, nagyon keményebb hideget. Erre Gyöngyös környékén konkrétan jelen pillanatban mínusz 12 fokot prognosztizálnak a meteorológusok. Doktornő szerint milyen jellegű problémákkal találkozhatnak azok, akik érzékenyek erre? Gondolok itt erre, amit ön is kiemelt, hogy idősebb korosztály.
Így van. Ugye leginkább ez a szív vérrendszeri betegségben szenvedőket befolyásolja. Ilyenkor nagyon gyakori az is, hogy a vérnyomás értékek sokkal magasabbak, mint amit általában mérnének. Ettől hál' Isten nem kell megijedni. Figyelni kell önmagunkat, hogyha bármi szokatlan tapasztalunk, akkor érdemes kezelőorvost, házi orvost megkeresni. Azonban, hogyha csak egy picivel magasabb vérnyomást mérünk, mint általában, akkor azon én még nem aggódnék, mérném, és hogyha bármi ami szokatlan, akkor felhívnám kezelőorvost.
És mennyi az a szokatlan? Például teszem azt, valaki reggel a szokásos gyógyszereit beveszi, szokta reggelivel, és ennek ellenére egy óra múlva mégis azt mondja a vérnyomásmérő, hogy 165 a vérnyomás. első értéke?
Mivel ez mindenkiben egyéni, én erre pontos értéket nem fogok tudni mondani. Minden azon függ, hogy mit érez a beteg. Nagyon fontos tünetek, amire figyelni kell ilyenkor, például egy erős fejfájás, vagy vegyük figyelembe csak a szívinfarktus tüneteit, tehát egy mellkasi diszkomfort, mellkasi fájdalom, ami például akár sugározhat az állkapocsba, sugározhat a nyakba, a karba, a gyomorba, vagy pedig hideg verejtékezés, akár félelemérzet, fulladás, nehéz légzés, ezek azok, amire oda kell figyelni.
...2025 egyik kiemelt Sátoraljaújhelyi attrakciója az újonnan megépült pumpapálya volt. A kerekező, korcsolyázó és gördeszkás közönség számára megépített extrém pálya több nehézségi fokkal várja a sport szerelmeseit. Helyet kapott benne egy az országban még egyedülálló, úgynevezett medencepálya is, mondta el Nagy Oszkár, a kivitelező cég vezetője.
A nyár közepén vagy a legnagyobb hőségben csináltuk a pályát. A pálya megkapta a TÜV tanúsítványt, igazából használatra teljesen alkalmas. Kék csíkkal jelöltük a gyermek és kezdőpályát, ezt egy külön szeparát nyomvonalon gyakorolhatják azaz gyakorolni vágyók, illetve a kezdők, amatőrök. A fehérrel a főnyomvonalat, ami a versenynyomvonal, akár a Pannon Kupa sorozatnak is helytadó állomásként üzemelhet majd. Illetve pirossal jelöltük, itt mögöttem látható az ugratós nyomvonalat, ami inkább haladók profiknak készült pályanyom, illetve Magyarországon először itt a mögöttünk látható zölddel jelöltük, egyébként ennyi jelölésünk nem is volt még soha egy pályán, tehát ez már a negyedik. Zöldcsíkkal jelöltük itt ezt a belső pult, úgynevezett medencét, ami pumpapályába itthon integrálva még nem készült el. Tehát ez Németországban, Svájcban egy külön sajátosság általában a pályáknak. Nagyon szeretik a gyerekek meg a rolleresek. Kicsit egy ilyen skateparkos jellegű elem, hogy védőfelszerelések használata kötelező, tehát nem hogy erősen ajánlott, hanem hogy kifejezetten kötelező. A bukós isak az teljesen alapeleme ahhoz, hogy használjuk a pályát. Ajánlott még térdvédő, könyökvédő, igazából bármilyen olyan védőeszköz, amit jónak látunk, és ez 2-től 99 éves korig tényleg bárki használhatja, és megtalálja a saját szintjét a pályán.
A Sátoraljaújhelyi pumpapálya kapcsán Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat támogatásával egyre több olyan beruházás épül, amely a gyermekek, a fiatalok számára vonzó, szabadidős időtöltést kínál.
Az egész országban az a probléma, hogy a gyerekeket is és a felnőtteket is nagyon nehéz megszólítani és rávenni arra, hogy mozogjanak. És hát most, amikor itt van ez a mobiltelefonos világ, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy még soha ilyen nehéz nem volt elérni a gyerekeket, mert soha nem volt ilyen erős versenytárs. És nekünk az a feladatunk, hogy valahogy megszólítsuk és elérjük őket, és rávegyük őket, hogy tegyék le a mobiltelefont és mozogjanak. És ez különböző attrakciókat kell kínálni, olyan mozgásformákat, amiket élveznek. Mi nem akarjuk megmondani, hogy melyik gyerek mit mozogjon, tehát hogyha valaki mondjuk korcsolyázni, hokizni szeret, itt van egy fantasztikus jégpálya. Ha valaki mászni szeret, itt van egy fantasztikus mászóterem. Ha valaki evezni szeret, itt van a bodrog. De vannak sokan, akik biciklizni szeretnek, és van egy lehetőség, hogy biciklizünk az emblémben, de van, akik inkább ezt a trükkös műfajt szeretik, és nekik ez óriási dolog, hogy itt a térségben most ebben az évben 3 pumpapálya is felépül, az egyik itt Sátoraljaújhelyen.
A Sajó-Bódva völgye és környéke hulladékkezelési önkormányzati társulás szemléletformáló kampányának célkitűzése az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem és a divatipar felhalmozására való felhívás volt. Jakubcsek Gabriel, a műsorvezető, az akcióhoz immár másodszor adta arcát, és vállalta el a felkérést, hogy a záró eseményen műsorvezetőként fogja össze a programot. A műsorvezető a környezetvédelem egyik nagyköveteként úgy véli, társadalmi felelősségünk elvitathatatlan a környezetszennyezés megakadályozásában, a fenntartható gondolkodás kialakításában, és ehhez összefogásra van szükség.
Azt hiszem, hogy soha nem jutottam volna el szuhakállóra egy szelektív szemét szelektálásra, hogy jól mondjam. Tehát egy olyan élmény volt nekem, szó szerint megrázó élmény, de egyben felemelő élmény is egy ilyen helyen járni. Aztán ugye voltam egy általános iskolában, ahol gyerekekkel beszélgettem, akik nagyon cukik voltak, és azért mindig egy ilyen jó érzéssel tölt el, hogy van remény. Utána Miskolci Egyetemen voltam, ami hát szintén egy nagyon érdekes dolog volt, ahol megtanultam, hogy tulajdonképpen a hulladék az egy nyersanyag, valamint egy bánya látogatáson. Én nem tudtam, hogy ennyi ilyen hulladéktelep van. Azt látom én is az országba járva, hogy tényleg egy ilyen borzasztó látvány, amikor az erdő közepén áll egy ilyen kupac, és nálunk azért nagyon sok van, de hogy ezek évtizedekig ott maradnak, ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy ebben mindenképpen egy fontos dolgunk van, hogy itt valamilyen módon a jövőt nemzedékét erre felkészítsük. Úgyhogy ez nem volt kérdés, hogy elvállaljam. Én nagyon radikális vagyok ebben az ügyben. Én, ha látom, hogy valaki eldob akár egy csikket, akár egy papírdarabot, akkor én nagyon udvariasan kiszoktam szólni, hogy bocsánat, elhagyott valamit. És általában az első reakció az az, hogy azt hiszi, hogy pénzt is oda néz. És tudom, hogy ennek van egy picit megszégyenítő hatása, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mégis talán inkább úgy hívom rá fel a figyelmet, hogy adok neki egy esélyt, hogy tényleg csak véletlenül hagyta el. De nem nagyon tudom szó nélkül hagyni. És érdekes, hogy ezt mi felnőttek csináljuk többnyire, de ezt nem a gyerekek dobják el. Ezt mi dobjuk el. Mi hajítjuk el. Mi teszünk úgy, mintha ott se lett volna a kezünkbe. Tehát van egy generációs hátrányunk, az az érzésem. Engem a gyerekeim tanítottak meg szelektíven gyűjteni a szemetet. Tehát ugye nálunk egy szemetes vödör volt. Utána jött az, hogy zacskót teszel bele, és utána jött az, hogy meg kellett tanulnunk, hogy egyáltalán szétszortírozod. Ők már ebben nőttek fel, tehát nekik ez evidens, hogy ott állnak a szelektív személygyűjtő kosarak a lakásukban. Tehát ez mindenképpen már az elmúlt 10 évnek egy hozadéka. De van egy társadalmi felelősség is. És ez az, amiért a programokat meg kell csinálni. Tehát az, hogy a környezet, egy ország, hogy reagálunk arra, hogy közösségben, hogy reagálunk arra, hogy a környezetünk hogy néz ki, ez társadalmi kérdés, ez nem csak a családból jön. Tehát mondjuk, ha elmész Svájcba, ott ez nem fordulhat elő, hogy eldobod a szemetet. Vagy elmész Japánba, ott mindenki hazaviszi a szemetet a táskájába, és otthon dobja ki. Tehát vannak társadalmi konszenzusok. Nekünk ezeket a társadalmi konszenzusokat is valahogy meg kell lépni, és az, hogy ne legyen illegális szemét lerakó hely, ebben az kell, hogy lássa, hogy van egy mozgalom, hogy benne van a rendőrség, hogy esetleg van egy nyílt telefonszám, ahol ezt be lehet jelenteni. Tehát, hogy ha látja, hogy ezt nem lehet büntetlenül megúszni, akkor talán változni fog valami.
Vízi madarakat etetni veszélyes lehet. Figyelmeztetnek a szakemberek Borsodaba, Új-Zemplén vármegyében és Miskolcon is. Bár sokan úgy gondolják, hogy ezzel segítik a tőkés récéket és más vízi madarakat, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint ez tömegesen veszélyezteti az állatokat. Az etetés miatt a madarak összetorlódnak, agresszívabbá válhatnak, a megmaradt eleség pedig rontja a tavak minőségét és a patkányokat is odavonza. A természetvédők ezért arra kérik a kirándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék a vízi madarakat. A részletekről Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője adott tájékoztatást.
Ugyanarról a problémakörről van szó, nyáron szokott kezdődni az etetés, amikor megyünk a strandra, ugye a közleményt általában a vakáció kitörése után egy-két héttel szoktuk kiadni nyáron, hogy figyelmeztessük a strandolókat, a vízpartra látogatókat, hogy ne kezdjék el. Mert hogy pont ilyenkor van az egyik öngyilkos viselkedés toldás, vagy az utolsó, a harmadik öngyilkos viselkedés toldás a így etetett vízimadarak életében, ugyanis nem vonulnak el télen. Márpedig a vízimadaraknak ugye ahhoz, hogy túl tudják élni a telet, arra van szükség, hogy legyen folyékony halmazállapotú víz, tehát tavakon tudjanak a szálaszőrű, a szörmés ragadozóktól biztonsággal éjszakázni, és hómentesek legyenek a legelők. Na most természetesen Alaszkában, meg Észak-Európában is vannak olyan vízimadarak, amik ott maradnak, és azt mondják, hogy lusta vagyok, vagy bármi miatt döntenek úgy. Ezt iszonyatosan élvezik mondjuk a medvék, a sakálok, a rozsamák, a farkasok, és még soha nem a ragadozókat, mert hogy ezek a madarak tömegével fagynak be a vízbe, és akkor ott pusztulnak el, a dögevők meg szépen összeszedegetik őket. Csak ugye amikor Európában kerül erre sor, akkor az a baj, hogy nyilván a madárnak sem jó, hogy vízbe fagy, és ott fog elpusztulni, illetve emberek elsően tűzoltók kockáztatják ilyenkor az életüket, hogy kimentsék a madarakat. Tehát, és ennek sajnos az az alapvető oka, hogy a vízi madarak agya valahogy úgy működik, hogy elkezdjük etetni az emberek a nyári időszakban, és kikapcsol, ugye beszéltünk már erről, hogy az is óriási gondot jelent, közvetlen egészségügyi problémát jelent, hogy közel teljesen vagy teljes egészében felhagynak a természetes táplálkozással, teljesen ellustulnak, nem legelnek, ez hiánybetegségeket okoz. Tehát ezért lenne fontos, hogyha valaki ilyenkor találkozik vízparton vízimadarakkal, ne adjon neki enni. Ugye a probléma többi eleme ugyanúgy megvan, tehát hogy ez helyi szinten rontja a vízminőséget, igen jelentős patkányinváziót tud generálni, hogy elkezdenek befagyni a vizek, egyre kisebb felületre szorulnak össze a madarak, nő köztük az agresszió, az sajnos a vízimadarak etetése, azt ki kell, hogy jelentsük, hogy ez állatkínzás. Ha valahol befagynak a vizek is, behavazódnak a gyepek, akkor egyszerűen elhúzódnak délebre. Így zajlik az életük. Szó nincs arról, hogy ezeket bárki etetné, ezek vadon élő állatok, tehát ők azért, mert együtt élünk, egymás közelében élünk, ők vadállatok, ők őrájuk az ökológiai törvények és szabályok érvényesülnek, ebben nincs helye az embernek, ugye bárki felteti a kérdés, hogy akkor mi a helyzet a klasszikus téli énekes madaretetéssel. Hát azt azért tudjuk megcsinálni, mert ott a természetes viszonyokat utánozzuk, tehát ugye amikor megélnek őszre a természetes magraktárak, akkor abból ugyanúgy egy helyen van nagyon sok koncentráltan, mint az etetőben. A gyümölcs, az alma ugyanúgy őszre érik meg, a bogyós termések jelentős többsége, és az áti zsiradékkal pedig egyrészt az áti tetemeket utánozzuk, másrészt pedig a kéregrepedésben átfelő rovarok magas zsírtartalmát. Tehát ott azért lehet azt végezni, mert az nem okoz az énekes madarak esetében, melyeknek teljesen más az életmódja, mint a vízimadarakénak, nem okoz öngyilkos viselkedést, tortulást. De egyébként nagyon-nagyon kevés, tehát ezek az európai énekes madaretetés, az amerikai kontinensen mondjuk a kolibri etetés, ezen kívül gyakorlatilag nincsen még egy olyan állatcsoport, amiben a lakosságnak azért kéne részt venni, hogy az segítsünk rajtuk, nem kell rajtuk segíteni. A legjobb segítség, hogyha nem piszkáljuk őket.
A KSH adatai szerint Miskolcon összességében stagnál a vendégészakák száma. Ez annak ellenére így van, hogy a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő és a Diósgyőri vár kiesése érezhető veszteséget jelent a város turizmusában. A statisztikák nem mutatnak jelentős visszaesést, ami meglepő a két kiemelt attrakció hiányában. Szakértők szerint a látogatók részben más programokkal pótolják az elmaradó élményeket, amiben fontos szerepe van annak is, hogy a város turisztikai szervezete aktív Miskolc turisztikai programot hirdetett. A cél, hogy a város a korlátozások ellenére is vonzó úti cél maradjon a turisták számára. A részletekről Fekete Angyal Enikő, a Midmár Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Miskolc esetében egyértelmű hívószó az aktív turizmus és a zöld turizmus. Ráadásul ez tudatos törekvésünk is Miskolc turisztikai brandváltása kapcsán, hogy erre szeretnénk építeni Miskolc új turisztikai arculatát. Miért beszélek én ilyenekről? Az a helyzet, hogy nekünk turisztikai szempontból komoly kihívás jelent az, hogy nem igazán történt meg az elmúlt több évtizedben a városnak a markáns brandváltása. Ugye ez a belföldi potenciális vendégek fejében még mindig egy kicsit valahol ilyen volt gyárvárosként, iparvárosként él, holott mi, akik itt élünk, pontosan tudjuk, hogy mi a város fekvése, milyen kivételes adottságai vannak Miskolcnak turisztikai szempontból. ezek kicsit már ilyen közhelyként szoktuk emlegetni, ugye, hogy Miskolcnak milyen fantasztikus lehetőségei, adottságai vannak. Hát mi most már szeretnénk ezt nem egyszerűen csak közhelyként emlegetni, hanem abszolút rendelkezésre álló tőkeként, potenciálként kihasználni a turizmus növelés érdekében, és ami az egyik legfontosabb feladatunk ahhoz, hogy vonzóvá tudjuk tenni mind a Magyarországon élők, mind a határokon túlélők számára Miskolcot, mint turisztikai desztinációt, ahhoz egészen egyszerűen egy tudatosan fel kell építenünk a város új arculatát. És ezt mi a Miskolca Bükkvárosa programra építjük. Ennek keretében pontosan tudjuk, ugye, hogy Miskolcot a évmilliók óta a Bükk veszi körül, a Bükk ölelésében fekszik a város. A város egyik területe a Bükki Nemzeti Park része egyúttal. Gyakorlatilag Lilafüred és Miskolctapolca is szintén a Bükkben fekszik, úgyhogy itt alapvető, hogy mi a Bükk erőforrásra építjük a turizmust. És arról nem is beszélve, hogy az a helyzet, hogy egy viszonylagos jó hírről tudok beszámolni, annak ellenére, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy éve ugye nincs barlangfürdőnk, vagy több mint egy éve. De amit pozitív eredményként el tudunk könyvelni, az az, hogy a vendégészaka számunk és a vendégérkezés számunk minimálisat esett vissza, tehát majdhogy nem stagnálás közelébe tudjuk az év végével az eredményeket. Ez mit üzen nekünk? Azt üzeni nekünk, hogy Miskolc egy olyan desztináció, egy olyan turisztikai célpont, amelyik a két nagy attrakciója nélkül, tehát a barlangfürdő és a Diósgyőri vár nélkül is képes azt a vendégészaka számot produkálni, amit korábban a két nagy attrakció meglétével együtt volt képes. És itt mi az, ami alapvetően a vendégészakák számát jelentős részben generálja? Az aktív turizmus, a zöld turizmus, tehát Miskolc fekvése, Miskolc speciális fekvése, az, hogy Miskolc az UNESCO globális geopark része, az, hogy itt olyan természeti környezet található a városban, és ehhez kapcsolódóan olyan gasztronómia, amire mi nagyon speciálisan tudunk építeni, és ami alapján nagyon klasszul tudjuk Miskolcot, mint turisztikai úti célt pozícionálni. Úgyhogy ezért ez a tudatos döntésünk, hogy nem véletlenül választottuk ezt a tematikát arra, hogy Miskolc új turisztikai arculatát felépítsük. Természetesen nagyon várjuk vissza a barlangfürdőt a kínálatba, és nagyon fogunk annak is örülni, hogyha a Diósgyőri vár újra nyit, de az alapokat meg tudjuk teremteni a Bükkvárosa programhoz kapcsolódóan a zöld turizmuson keresztül.
Sikeres évet zárta a Miskolci Egyetem. 2025-ben több jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg az intézményben. Az elmúlt évben Sejong intézet is indult az egyetemen, tovább erősítve a nemzetközi kapcsolatrendszert. Az intézet a koreai nyelv és kultúra oktatásával új nemzetközi lehetőségeket kínál a hallgatóknak. Ezen kívül a Miskolci Egyetem több rangos felsőoktatási rangsorban is előkelő helyezést ért el. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
2021-től kezdve folyamatos infrastruktúrafejlesztésben vagyunk, és ez nem is ért véget, és folytatódik a következő években. Ami nagyon fontos volt számunkra, az a kollégiumok felújítása, hiszen ezeket a kollégiumokat, amikor építették, megfelelt az akkori kor kihívásainak, aztán mára már az élet más igényt támaszt, mondjuk így, a hallgatói szállások tekintetében is, és lényegében a 6 kollégiumból 5 már teljesen megújult, és a 2. kollégium felújítása zajlik reményeim szerint, ha nincs csúszás a kivitelezésben, akkor következő tanév szeptemberétől már az felújított 2. kollégium is várja a hallgatókat. Ez nagyon fontos. Az egyetemi étterem és rendezvényközpont felújítása, átadása is megtörtént 2025-ben. Én azt hiszem, hogy szintén egy nagyon jó sikerült beruházás, illetve átadtunk egy családbarát épületet a valamikori bölcsészépület után, ahogy Tapolca felé megyünk. Itt a bölcsödét újítottuk fel, és olyan közösségi teret, ahol majd a következő nyári szünetben már nyári táborokat tudunk szervezni majd, főként a dolgozók gyerekeinek, és átadtunk apartmanokat. Most fogjuk kialakítani azt a pályázati konstrukciót, amivel fiatal családos kollégák, doktoranduszok tudnak majd pályakezdéshez lakhatási támogatást kapni az egyetem révén, illetve hát vannak olyan kisebb, nagyobb beruházások, amelyek folyamatban vannak, és talán kevésbé látszódik kifelé, mert mondjuk tantermeket újítunk föl, ez is fontos, de ugyanúgy fontos, hogy a Földes Ferenc gimnáziumban is újítottunk tantermeket. Apróbb karbantartási munkálatok mindenütt vannak, Ferenciben és Földesben is, nálunk is az egyetemen, és hát ugye a korábbi, ugye most ez 25-ös évről beszélünk, de azt megelőző évben is adtunk át infrastruktúrát, felújított infrastruktúrát, és folytatjuk ezt a következő időszakban is. Egyrészt az egyetemi tudományos láthatóságot leginkább talán az a publikációs teljesítmény mutatja kifelé, amit az egyetemi kollégák végeznek el. Ezt ráadásul méri az ágazatirányításért felelős minisztérium, hiszen ez teljesítményindikátornak számít, és ezután állami támogatást kapunk. Azt tudom mondani, hogy a 2024-25-ös évet is, 25-ös még nincs teljesen lezárva, tehát a publikáció az nem feltétlenül naptári évhez kötődik, de 24-es évet, ami alapján 25-ben a finanszírozást kaptuk, hála Isten 100%-osan sikerült teljesíteni, mind a hazai Magyar Tudományos Művektárában látható publikációk tekintetében, mind pedig a nemzetközi publikációk vonatkozásában, tehát hoztuk az elvárt számokat. Rangsorokon rajta maradtunk, 3 nemzetközi rangsor az, amin szereplünk, a RUR, a DÖH és a QS rangsor, generális, általános rangsorral, de szakterületeket mérve ott még jobb helyen vagyunk, 560 körül a általában műszaki területeknél, de például konkrétan az olajmérnök képzésnél bent vagyunk az első 150-ben a rangsor tekintetében, illetve 7 olyan kutatónk van, akiket a Stanford kutatói listáján, ahol az első 2%-át veszik a nemzetközi tudományos világban, szerepelnek. Emellett szakmai konferenciák fémjelzik ezt az évet, számtalan olyan vállalati együttműködést kötöttünk, amelynek konkrét kézzel fogható eredménye is van. Épp csak egy példát a sok közül említsem, a logisztikai labor átadását, veszélyes áru logisztikai labor átadást sikerült, illetve külön megemlíteném a legkisebb gyerekünket, az ázsiai intézetünket, a Sejong intézetet, amire különösen büszke vagyok, hiszen 77 pályázat volt a világban Sejong intézet alapítására, 11 egyetem nyerte el a pályázatot, és a 11 közül mindössze 3 európai, és ezek között vagyunk mi.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.